Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Múzsa. Kultúra és közösség.
Tizenkilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Már délután találkozik egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff, az Egyesült Államok külön megbízottja Moszkvában, írta meg az ukrán Kiev Post. A hírt a Kreml szóvivője Dmitri Peszkov is megerősítette. Az orosz vezetés álláspontja továbbra is az, hogy az ukrajnai háborút csak az általuk elfoglalt területek Oroszországhoz csatolásával lehet befejezni. A The Wall Street Journal értesülései szerint az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalásokon az amerikai és orosz üzletemberek egy olyan tervet dolgoztak ki, amely Oroszország gazdasági helyreállítását és amerikai vállalatok kiemelt szerepét célozta az európai versenytársakkal szemben. Információk szerint a találkozóhoz Donald Trump amerikai elnök és külön megbízottja Steve Witkoff is kapcsolódott, miközben a tárgyalások részleteit az amerikai nemzetbiztonsági apparátus csak részben látta. A november nem volt könnyű, de minden teljesítettek, amit ígértek, írt a Facebook oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta, a három gyermekes édesanyák megkapták első adómentes fizetésüket, kidolgozták a 14. havi nyugdíj részleteit, bővítették a fix 3%-os otthonstart hitelprogramot, kulcsfontosságú tárgyalásokat folytattak Washingtonban, aztán Moszkvában, az orosz-ukrán háború pedig az utolsó szakaszához érkezett. Az idei az Európai Unió elszigetelődésének éve volt, a közösség már nem szereplője a világpolitikának, és ebből a partvonalon kívülre szorultságból érthető meg minden brüsszeli frusztráció Magyarországgal szemben, közölte a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés Külügybizottságának meghallgatásán. Szijjártó Péter leszögezte, Brüsszel már nem szereplője a világpolitikának, ez lett az átideologizált illúziókra és politikai elfogultságra épülő külpolitika eredménye. Ma az Európai Unió egy háborúpárti, migrációpárti és genderpárti külpolitikai stratégiát hajt végre, és ezzel teljes egészében elszigetelte magát, közölte. Magyarország továbbra is határozottan kiáll Georgia mellett, közölte a tárcvezető. Szijjártó Péter hozzátette, soha nem fogunk hozzájárulni ahhoz, hogy az Európai Unió szankciókat rendeljen el az ország vezetői ellen, amiért szembe mennek a nemzetközi liberális fősodorral. A Tbilisi polgármesterrel folytatott tárgyalást Szijjártó Péter. Magyarország minden támogatást megad a Nyugat-Balkán békéjének, stabilitásának biztosítása érdekében, és ennek keretében a kormány ösztöndíj megállapodást írt alá Bosznia-Hercegovinával is, ami segítheti az ország fejlődését, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, amikor fogadta Bosznia-Hercegovina civil ügyekért felelős miniszterét. Dubrovka Bosnyakkal tehát ösztöndíj megállapodást írtak alá, amelynek értelmében évi 50 hallgatót fogadnak hazánk egyetemein az országból. Brüsszel a tűzzel játszik, ha folytatni akarja az ukrajnai háborút, jelentette ki Varga Tamás a védelmi miniszterek tanácskozását követően Brüsszelben. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára leszögezte, a magyar álláspont továbbra is változatlan, nem küldünk fegyvert, pénzt és katonát háborúba. A tanácskozáson ismét Ukrajna volt az egyik fő téma, Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő vezetésével a háborúpártiak továbbra is támogatni kívánják a fegyverszállításokat és az uniós finanszírozást, ismertette a politikus. Újra lehet szép kártyával hideg élelmiszert vásárolni, hívja fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium. A rendelkezés 2026. április 30-áig hatályos. Szinte minden olyan üzlet csatlakozhat, amely rendelkezik élelmiszer kiskereskedelmi tevékenységi körrel, ide tartoznak az országos hálózatok, valamint azok a boltok, amelyek korábban is elfogadták a szép kártyát. Ha az ár és csökkentett termékek között még több húsféle, tejtermék, zöldség és gyümölcs lett olcsóbb, hívja fel a figyelmet közösségi oldalán Zsigó Róbert. Az intézkedés körébe tartozik az alma, körte, szilva, szőlő, paradicsom, fejes káposzta, vörös hagyma és zöld paprika, valamint a sajtkrém és a kenhető sajt, a marha fehér pecsenye, marha felsál, sertésmájas, sertésmájkrém, illetve a bébi étel, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. A rendeletmódosítás értelmében viszont a félkemény sajtok kikerültek a korlátozás alól, így például a trapista, a gouda és az emmentál is. Rövid lefolyású betegségben 55 évesen elhunyt Kállói Molnár Péter, színész, rendező, író, zenész. A gyászhírt a család közölte az MT-vel. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, párás, néhol tartósan ködös a levegő, időszakosan szemerkélő eső előfordulhat, szitálás is lehet. A szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben pedig 5-6 fok körül alakul. Keleten viszont felszakadozhat a felhőzet. Híreinket hallották.
Reklám. Adventi nyereményeső a 25 éves Szent István Rádióban. December 1-e és 12-e között reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjaink egyikét. Stempel Katalin felajánlását, Kis Jézus a jászolban goblenképet, Pataki József Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas művész Szűz Mária tűzzománc képét, vagy egy Instax mini fényképezőgépet az Egri Fuji Fotocentrum jóvoltából. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az új ember november 30-ai száma. A tartalomból. Várom-e Istent az életembe? Beszélgetés Deák Hedvig domonkos nővérrel advent kezdetén. A gondviselés útját csodáljuk. Erdő Péter bíboros prímás a 120 éves Szent István bazilikáról. Egyetlen szeretet jel sem vészel. A katolikus karitás zarándoklata Sárospatakra. Szolgálata lélek erejével. Lektorokat és akolitusokat avattak Egerben. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 6-án a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre! A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Várunk szeretettel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyílt napján. Fedezd fel képzési kínálatunkat szakbemutatókkal, tájékoztató előadásokkal és élményprogramokkal. December 2-án Egerben, december 3-án pedig a Jászberényi Kampuszon. Mi hiszünk benned!
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Fogadják szeretettel nagy költőink istenes és adventi verseit. Pilinszky János, a várakozás szentsége. Mire is várakozunk advent idején? Jézus születésére? Arra, hogy a teremtett világban maga a Teremtő Isten is testet öltsön. Arra várakozunk, ami már réges-régen megtörtént. Ez a magatartás, ez a várakozás nem új. A felületen az ember köznapi életét mindenkor könyörtelenül meghatározza az idő három, múlt, jelen és jövő, látszatra összebékíthetetlen fázisa. A felületen igen, de nem a mélyben. Ott a mélyben mindig is tudta az emberiség, hogy tér és idő mechanikus határait képes elmosni a minőség, a jóság, a szépség és igazság ereje. Elég, ha a nagy drámákra vagy a nagy zeneművekre gondolunk, melyek titozatos módon attól nagyok, hogy többek közt alkalmat adnak arra is, hogy a jövőre emlékezzünk és a múltra várakozzunk. A minőség ideje időtlen. Amikor Bach passióját hallgatjuk, honnét szól ez a zene? A múltból, a jelenből, a jövőből? Egy bizonyos. Mérhetetlenül több, mint kegyeletes megemlékezés, és sokkal több, mint reménykedő utópia. Egyszerre szól mindenfelől. Az adventi várakozás lényege szerint a várakozás arra, aki van, ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás azután, aki van, aki a miénk. Persze erről a várakozásról és erről a vágyódásról csak dadogva tudunk beszélni. Annál is inkább, mivel Isten valóban megtestesült közöttünk, vállalva a lét minden súlyát és megosztottságát. És mégis túl idő és tér vastörvényén, melynek megszületvén Betlehemben, maga a Teremtő Isten is készséggel és véghetetlen önátadással vetette alá magát. Advent idején mi arra várakozunk, és azután vágyódhatunk, ami megtörtént, és akit 2000 esztendeje jó-rosszul a kezünk között tartunk. Vágyódunk utána, és várakozunk rá. Azzal, hogy Isten beleszületett az időbe, módunkban áll kiemelkedni az időből. Az adventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valóban mindennél távolabb áll tőle. Valódi várakozás. Pontosan úgy, ahogy a szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik azután, akit magához ölel, és örök újszülöttként a karjai között tart. Adi Endre, a Sion hegy alatt. Borzolt fehér Isten szakállal, tépetten, fázva, fújt szaladt az én uram a rég feledett, nyirkos vak őszi hajnalon. Valahol, a Sion hegy alatt. Egy nagy harang volt a kabátja, piros betűkkel foltozott, bús és kopott volt az öreg úr, paskolta, verte a ködöt, rorátéra harangozott. Lámpás volt reszkető kezemben, és rongyolt lelkemben a hit, s eszemben a régi ifjúság, éreztem az Isten szagot, s kerestem akkor valakit. Megvárt ott a Sion hegy alján, s lángoltak, égtek a kövek, harangozott és simogatott, bekönnyezte az arcomat. Jó volt. Kegyes volt az öreg. Ráncos fénykezét megcsókoltam, s jajgatva törtem az eszem. Hogy hívnak téged, szép öreg úr, kihez mondottam sok imát? Jaj, nem emlékezem. Halottan visszajöttem hozzád, én az életben kárhozott, csak tudnék egy gyermeki imát. Ő nézett reám szomorún, s harangozott. Csak nagyszerű nevedet tudnám. Ő várt, s aztán fölszaladt. Minden lépése zsoltár ütem, halotti zsoltár. S én ülök, sírván, a Sion hegy alatt. Zsida Jenő, Krisztus. Krisztusom, én leveszem képedet falamról. Torz hamisításnak érzem vonalait, színeit, soha se tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy. Ilyen ragyogó kékszeműnek, ilyen jól lakottan derűsnek, ilyen kitelt arcónak, ilyen enyhe pirosnak, mint a tejbe esett rózsa. Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is számtalanszor. Én tudom, hogy te egyszerű voltál, szürke, fáradt és hozzánk hasonló. Álmatlanul csavarogtad a szám kivetettek útját, a nyomor az éjség síralom völgyeit. s gyötrő aggodalmait horizontján már az eget nyaldosták pusztuló Jeruzsálemed lángjai. Hangot fájó hullámokat kavart, mikor a sok beszéd után rekedten újra szólani kezdtél. Megtépett és színe hagyott ruhádon, vastagon ült a nagy útpora. Sovány, széltől naptól cserzett arcodon, bronzvörösre gyúlt a sárgaság, s két parázsló szemedből sisteregve hullottak borzas szakálladra az Isten könnyei. Bódás János, ki van jelölve a helyed? Azért van síró, hogy vigasztald, és éhező, hogy teríts asztalt. Azért van seb, hogy bekösse kezed. Vak elhagyott, azért van, hogy vezesd. Azért van annyi árva üldözött, hogy oltalmat lejjen karod között. Azért roskadnak más vállai, hogy terhüket te segítsd hordani. Az irgalmat kinek fakasztják, s mélység felett van csak magasság, ha más gyötrődik, vérzik, szenved, azért van, hogy te megmutathasd, mennyi szeretet van benned. Megmutatta, de néha legalább, enyhült, szépült tőled a világ, vagy tán kezdettől támad foltra folt, ott is, hol eddig minden tiszta volt? Ki vagy? Vigasznak, írnak szántak, menedéknek, oszlopnak, szánynak. Ki van jelölve a helyed, ne nyugodj, míg meg nem leled, csak ott leszel az, aminek rendeltettél. Másként rideg, céltalan lesz az életed. Mag leszel, mely kőre esett, elkallódott levél leszel, mely a címzethez nem jut el. Gyógyszer, ami kárba veszett, mit sose kap meg a beteg. Rúd leszel, de zászlótalan, kalász leszel, de magtalan. Cserép, amiben nincsen virág, s nem veszi hasznod sem az ég, sem a világ. Adi Endre, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Napsugarak zúgása, amit hallok. Számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Zavart lelkem tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig mindenben minden, boldog szimatolásaimban, gyöngéd simogatásaimban, s éles szomorú nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok, köszönöm az én értem vetett ágyat, köszönöm neked az első sírást. Köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet. Köszönöm a kétséget, a hitet, a csókot, a betegséget, köszönöm, hogy nem tartozok senkinek másnak, csupán néked, mindenért néked. Napsugarak zúgása, amit hallok. Számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem. Istenem, Istenem, Istenem. Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, hogy te voltál élet, búcsók, öröm, s hogy te leszel a halál. Köszönöm.
Belenézültem a sárba, fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Fogj össze formáló alak, s amire kényszerítnek engem, hogy vajalak, tagadjalak, segíts meg mindkét szükségemben. Szívem, mi kisgyerek,
ne viszonozd a tagadásom, ne vakíts meg a lelkemet, néha engedd, hogy menj belásson, kinek mindegy volt már a kín, hisz gondjaid magamra vettem. Az árnyék világ árkain most már te örködj én felettem, most már te örködj én felettem. Ints meg, mint kiket szeretek, hogy legyenek jobb szívvel hozzám. Vizsgáld meg az én ügyemet, mielőtt magam feláldoznám.
Ady Endre, az Isten kereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, s annyi bolondot látok, hogy e sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de haj, egyik se volt elég, szívemben, idegimben kiabáló, nagy lárma téged keres, fölség. Isten, a tiéd minden. Juhász Gyula, Roráte. A kéklő félhomályban az örök mécs ragyog. Mosolygón álmodoznak a barokk angyalok. A gyertyák rendre gyúlnak, a minisztráns gyerek, mint bárány a mezőben, csenget. Az ány dereng. Hideg kövön anyókák térdelnek, ifjú pap magasba fölmutatja szeliden az urat. Derűs hit tűnt malasztját, könnyezve keresem. Ó, gyönyörű gyerekség, ó, boldog Betlehem. Renk Éva, válj reám, advent alkalmából. Válj reám, s én megjövök, hogyha vársz nagyon, mondta volt az Úristen egy bíbor hajnalon. Válj reám, s ember leszek, hogy vonhassam igád. Szenvedek, s meghalok érted, mert meghallom imád. Válj reám, s örülj nagyon, mert te kisded én vagyok, kinek hatalmában áll megmenteni téged. S a szeretet az egyedüli ok. Vörös Sándor, Rongyszőnyeg. Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van, az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség. Kereszt ánykép. A kereszt felső ága égre mutat, nagy örömhírt tudat. Itt van a te utad. A kereszt két karja légbe szétszalad, rajta sovány kezek törtvért virágzanak. Vigyázz, őr a lélek, de a test megszakad. kétfelé visz ösvény, s te szabad vagy, szabad. A keresztnek alsó ága földre mutat. Vesződj, itt ás kutat, lásd benne arcodat. Vörös Sándor, vonj sugaradba. Vonj sugaradba, Istenem, mint madár a fészkére szállnék hozzád, de látod, a rét örömei közt elpattant a szárnyam csontja. Védj kosaradba, Istenem, mint hal a horogra sietnék hozzád, de látod, a gyűrűző mélynek rám tekeredett ezernyi hínárja. Lelkemet miért áztatod marólókban évek óta, ha sose végzel a mosással? Kondérodban a tüzes lé minek fortyog körülöttem, ha soha se puhulok meg? Mit akarsz szőni belőlem, ha mindig szétmálok, mint a szecska? Gonoszaid megtérnek, de hozzám sose jön el a te országod. Szívemet kétfelé húzás tépi, egyre lyukasabb, egyre zavartabb. Lát de, sokszor már azt se tudom, melyik a te horgod zsinegje, s melyik a mélység inda köteléke. Vonj hevesebben, önerőmből nem jutok én soha hozzád. Vörös Sándor, üdvösség! Csak azért az egyetlen napért érdemes volt megszületnem, amikor szeretni tudtam. És szeretnek-e nem kérdeztem. Csak ennyi történt teljes életemben, egyébkor szakadékba buktam. Csak azért az egyetlen napért érdemes volt megszületnem. Vörös Sándor, akik megtalálnak. Én keresem a célomat, célom engem majd megtalál. Én keresem a hitemet, a hitem is majd megtalál. Én keresem a szívemet, a szívem is majd megtalál. Keresem azt, aki enyém, ő is keres majd, megtalál. Én önmagamat keresem. Egyetlen lesz, ki nem talál. Én keresem az életem, életem egyetlen halál. Én keresem halálomat, s életem majd megtalál. Bilinszky János adventi gondolata. Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulni vágyakozni azután, ami a miénk. Gyermekkorunkban éltünk így, vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött, télen az első hóesésre. És várakozásunk ettől még semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb, ellenkezőleg. Nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, s már várakozása felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé, szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől, szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből éppen azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb, hetek, órák, percek kattogó szemtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című mesének 12. részét halljátok, melyet Kutvölgyi Erzsébet olvas fel nektek.
A köcsök házhoz érve, majdnem hanyatt esett ilyetében. A ház körül csak ugyan kolbászkerítés magasodott, méghozzá a legdrágább gyulai kolbászból. Csak úgy virított a kerítés fonataiban a sok piros-fehér-zöld papírszalag. Böbe először azt hitte, káprázik a szeme. Amikor azonban közelebb ért a házhoz, már a kolbászok finom, fűszeres szagát is érezte, és ha még mindig kételkedett volna abban, hogy valóság, amit lát, hát csak azt a vitát kellett meghallgatnia, amit Cica-Mica folytatott a kolbászkerítés mögül szomszédjával, morzsakutyával. Szeretném tudni, mi között hozzá, miből csináltatok kerítést a házam köré, nyivákolt a Cica-Mica olyan éres hangon, hogy morzsa hátán felborzolódott a szőr. Én sem szólok bele, hogy te gödröket kaparsz az udvarodba.
A gödrök nem kerülnek semmibe, az merő szórakozás, sport. A gödröket senki sem viszi el az udvaromból, de mit gondolsz, meddig áll majd itt ez a vagyont érő kolbászkerítés, amíg itt strázsálok mellette, de hát nekem az egész utcát kell szemmel tartanom, nem is szólva a környező mellékutcákról, igazán nem ülhetek egész éjjel a kerítésed tövében.
Úgy is tudom, hogy csak az irítség beszél belőled, sivított a Cica-Mica.
Morzsa fejét rázta. Irítség? Azt hiszed, sajnálom tőled ezt a kolbászkerítést? Egyszerűen arról van szó, hogy ennyi drága kolbászt nem hevertet az ember az utcán, hanem bezárja a kamrájába, és apránként megeszi kenyér mellé.
A ház meg persze maradjon kerítés nélkül, ugye? Vágott vissza Cica-Mica, hogy minden jött-ment kutya bemászkálhasson az udvaromba, és pohos macskákat firkáljon a köcsögön falára, ugye?
Morzsa legyintett, és morogva bevonult faházikójába.
Cica-Mica diadalittasan nézett körül, és végre észrevette Böbét, aki egyik lábáról a másikra nehezedve ácsorgott a járdán. – Bő, Ödém! Repült feléje Cicamica kitárt karral. Gyere, csodáld meg a kerítésemet! Szagold meg, milyen fölségesen illatozik! Nézd ezt a sűrű, egyenletes fonást, és nézd, mi van a kapu fölött! Böbe felnézett, remekbe rágott szalámi dombormű koronázta meg a kolbásszal körültekergetett kapuoszlopokat. A hosszában félbevágott szalámi rúd meccési felületén egerek táncoltak egy mosolygó macska fő körül. Na, mit szólsz? Sürgette Cicamica Böbét. Hol a szalámi rúd másik fele? Kérdezte Böbe hosszú hallgatás után. Cicamica, aki elragadtatott szavakat várt, bosszusan mondta. Hol volna? Elrágódott. Azt hiszed, könnyű egy ilyen finom mintát szalámiba rágni? Az a patkány szobráz, aki készítette, csak Sompolyogi barátom rábeszélésére vállalta a munkát, miután busás felárat is ígértem neki. Borzasztó sokba kerülhetett ez a kerítés, sóhajtott Böbe. Cicamica könnyedén vállat vont. Ráment az egész pénzem. Böbe majdnem sóválványjá merett. Nem lehetett volna fából faragni, tört ki végül, és befesteni ilyen kolbász színűre? Böbém, te az ilyesmihez nem értesz. Gondolj csak el, az eső lemossa a festéket a fakolbászokról, kiderül, hogy az egész csak utánzat. Hát azt hiszed, túlélném? Megölne a szégyen. Jó, jó, motyogta Böbe megadással, de legalább ne a legdrágább kolbászból csináltattad volna, a lókolbász sokkal olcsóbb. Lókolbász! Visszhangozta mögöttük egy elképet hang. Böbe megfordult, és Sompolyogi mosolyogit pillantotta meg, a rókát. Ó, gyere csak, Sompolyogi barátom, dorombolt a Cicamica felvillanyozva. Hallottad, mit kérdezett ez a bohó kis baba? Igen, hallott. Mondta a róka Böbére pillantva. Azt kell hinnem, hogy Böbe baba nem túlságosan sokat ért ezekhez a dolgokhoz, és így például azt sem tudja, hogy a gyulai kolbász a legtartósabb az összes hazai kolbászfajták közül. Dehogy is, ellenkezett Böbe. Én egyszer a fiókomban felejtettem egy darabka lókolbászt, és amikor megtaláltam, olyan kemény volt már, mint a kő. El kellett dobni. Fiókban? Száraz helyen persze, hogy megkeményedik. Megszikkad még a lókolbász is, magyarázta a róka készséggel. De tennéd csak ki az időjárás viszontagságainak, esőnek, szélnek, napnak, fagynak. Bizony, annak egyedül csak a gyulai kolbász képes ellenállni, mint hogy ezt a fajta kolbászt a sokféle fűszer, a megfelelő sózás, a füstölés különleges módja hihetetlenül tartóssá teszi. Böbe erre már nem tudott mit mondani, hátat fordított át a rókának, és többet rá sem nézett. Cicamica halk dorombolással kért elnézést a rókától, barátnője furcsa viselkedéséért. Ó, nem tesz semmit, mondta Sompolyogi, és leharapott egy darabot a kolbászkerítésből. Az a fontos, hogy a kerítés elég tartós legyen. Elég tartós lesz? Nézett rá Cicamica, várakozás teljesen. Igen, légy... Egész nyugodt, mondta a róka teli szájjal. Ez a legtartósabb kolbász, amit valaha ettem. Ezután elköszönt, mert, mint mondotta, a legközelebbi busszal a városba kell mennie. Egy sarki róka utazik át a fővároson, az állatkertben van vele találkozóm. Valószínűleg átbeszélgetjük az éjszakát. Miután a róka eltávozott, Cicamica szemrehányást tett Böbének. Hogyan viselkedhetsz így a szomszédommal? Nagyon hegyes az orra, morgott Böbe. Jóságos vajasbödön, és akkor már hátat kell neki fordítani? Meg mindenre tud valamit mondani. Hát hogy ne tudna? Egy ilyen okos, művelt róka. Épp most akarja a gyógyteljes bögréjét szabadalmaztatni. Találmánya azon alapul, hogy a napsugarakban igen sok értékes vitamin van, tehát a napfénnyel kezelt bögrékből egészségesebb tejet inni. Ehhez én nem értek, csak ő magyarázta nekem, mert ő tanulmányozta ezeket a tudományos dolgokat. Cicamica még hosszasan mesélt volna Sompolyogi mosolyogi különféle találmányairól, azonban unos untalan félbe kellett szakítania a beszédet, hogy viszonozza a járókelők köszönését. Szokatlanul sokan sétáltak erre, még vakondokék is megjelentek a föld felszínén, pedig őket igazán ritkán lehetett látni. Látod már, híre futott a kerítésemnek, súgta oda Cicamica Böbének. Nézd azt a bocit, majd kiesik a szeme. No, csillababa, elbújhat a porcelán bödönével. Ha hazamész, okvetlen szólj Kuvik Kelemennek, jöjjön ki, és készítsen néhány felvételt a kolbászkerítésről a csőr számára. Böbe megígérte, de mire hazaért, teljesen megfeledkezett a dologról. Az utcán ugyanis talált egy aranyozott bögrefület. Kandur Károlytól pedig gittet kapott, mert éppen üvegezték a sütőde ablakait. Új kincseivel otthon mindjárt az íróasztal alá bújt, és a meghitt zugocskát kinevezte Parknak. A bögrefület Git segítségével talpra állította, az lett a szobor a parkban, azután elkunyerálta a Liba Leontin törött tükrét, hogy legyen aranyhalastó is. Kuvik Kelemen zöld gyapjusála helyettesítette a sövényt, és egy Döfi nevű dugó mindig legelni akart belőle. A parkocska hamarosan benépesült csirkékkel, azaz szép sárga kukorica szemekkel. Böbét egy dundi babszem képviselte. Ez a babszem csodálatos dolgokat vitt véghez. Megmentette csirkét a vízbefúlástól, helyből átugrotta a sövényt, és a körömkefét, amelyik oroszlán képében meg akarta enni a kukorica szem csirkéket, olyan alaposan elkergette az íróasztal alá, hogy Sün Sámuel napokig nem tudott kezet mosni. Böbének csak másnap reggel jutott eszébe Cicamica kérése. Akkor is azért, mert egész éjszaka a kolbászkerítésről álmodott.
Kelemen! Kiabált torka szakadtából, mert a szobában éppen nagy volt a zaj. Cicamica üzeni, hogy menj ki hozzá, és fényképezd le a kerítését!
Mindenki elnémult. Sün Sámuel szólalt meg elsőnek. Mikor mondta ezt neked, Cicamica?
Tegnap délután csak elfelejtettem.
Sün Sámuel megrázta tüskéit, nagyot sóhajtott, bement a szobájába, és dörrenve bevágta maga után az ajtót. Böbe csodálkozott.
Most miért haragszik?
Még kérded? Te kis rongygombóc fejű, kiáltott Kuvik Kelemen bosszusan. Ha tegnap szóltál volna, most lenne képünk a cikkhez.
Melyik cikkhez?
Liba Leontin Böbe orra elé dugta az aznapi lapot, amelye még szinte meg sem száradt a nyomdafesték. Böbe rámerett, de szeme előtt táncolni kezdtek a betűk. Táncoltak, bukfenceztek, kavarogtak, gomolyogtak, és csak sokára... Jó sokára állt össze belőlük a cím. Ismeretlen tettes, tövig lerágta Cicamica kolbászkerítését.
Ma este Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című mesének 12. részével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolci Józsgyűri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a lelki betegségekből való kigyógyulásról emelkedik.
Szent Lukács evangéliumának 13. fejezetében olvashatjuk. Egyszer valamelyik zsinagógában Jézus szombaton tanított. És íme volt egy asszony, akiben 18 éve lakott a betegség lelke. Annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem tudott felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta, odahívta és azt mondta neki. Asszony, megszabadultál betegségettől. Rátette a kezét, mire az rögtön felegyenesedt és dicsőítette Istent. Ekkor megszólalt a zsinagóga előjárója. Azon méltatlankodva, hogy Jézus szombaton gyógyított, ezt mondta a tömegnek. 6 nap van, amikor dolgozni kell, azokon jöjjetek hát, és gyógyítassátok magatokat, ne pedig szombaton. Az Úr ezt felelte neki. Képmutatók, nem oldja el mindegyiktek szombaton az ökrét vagy a szamarát a jászoltól, és nem viszi el itatni. Ábrahámnak ezt a leányát pedig, akit immár 18 éve megkötözve tart a sátán, nem kellett-e szombaton föloldani ettől a köteléktől. Amint ezt elmondta, megszégyenült minden ellenfele, és az egész nép örvendezett a csodás dolgokon, amiket cselekedett. Eddig az evangéliumi szakasz, és amit ki szeretnék emelni, ez a kifejezés, hogy a betegség lelke. Vagy Jézus mondja, hogy a betegség lelke, a sátán megkötözve tartotta ezt az embert. És itt lélekről beszél, a betegségnek a lelkéről. Ez az asszony nem megszállott. Vannak ilyen leírások is, hogy a gonosz megszállt embereket, és ott látszik, és nagyon látványos, külső jelei is vannak ennek, amikor valaki a megszállottság állapotában van. amikor a gonosz átveszi a hatalmat mind a testében, mind a pszichéjében. Ez az asszony teljesen egészséges olyan szempontból, hogy normálisan él, valószínű imádságos, és egy istenféle emberről van szó, nyoma sincs annak, hogy ő megszállott lenne. Mégis a betegség lelke már 18 éve fogva tartja. És Jézus azt mondja, hogy megkötözve tartja a sátán. A betegség lelke, aminek az oka a sátán 18 éve megkötözve tartja. Mit is jelent ez? A gonosznak különböző befolyásai vannak, a leglátványosabb és a legmélyebb az a megszállottság. Vannak rá példák, ez ritkább. Aztán sokkal gyakoribb az úgynevezett megkötözöttség. De hát mit is jelent ez? Hogyan lehetne ezt megfogalmazni? Egyik példa, jöttek hozzám valakik, akik gyógyulni akartak, elmentek egy ezotérikus valamire, okkultizmusban vettek részt, jó szándékkal, amúgy vallásos emberek, de valamilyen erőket lehívtak rá, ők sem tudták pontosan, hogy mi történik, azt tudták, hogy betegek, és hogy szeretnének meggyógyulni. Amikor hazamentek, azt vették észre, hogy szeretnének imádkozni, de nem tudnak. Amúgy vallásos emberekről van szó, akik komolyan imádkoztak, templomba is jártak. És azon vették magukat észre, hogy szeretnének elmondani egy miatyánkat, és egyszerűen nem tudják elimádkozni. Van bennük egy belső megkötözöttség, vagyis egy belső bénultság, tudják a szöveget, sokszor elmondták, idejük is van, kedvük is van, minden van, de van bennük egy belső gát, ami miatt egyszerűen nem tudják elmondani ezt az imádságot. És eljöttek, elvégezték a szentgyónást, imádkoztunk, és utána pedig ez a fajta megkötözöttség megszűnt, és ugyanúgy tudtak tovább imádkozni. És itt is ők nem megszállottak, ugyanolyan rendes emberek maradtak, teljesen normálisak beszélgetésben, semmiféle külső látványos jel, valami megkötözöttség volt bennük, a gonosz megkötözte őket, és ezért nem tudtak imádkozni. Ha például ezek az emberek nem imádságosak, hazamennek, ők semmit nem vesznek észre, hogy valami történt, mert imádkozni nem szoktak, más részen pedig jól működik az életük, ezért nem működik. Volt, akik jöttek hozzám lelki gyakorlatra, személyesen irányított lelki gyakorlatra, és amúgy kedvesek, rendesek ők is, tehát abszolút emberileg ilyen nagyon szimpatikus valakik voltak, elkezdtek imádkozni, és azt éreztem, hogy úgy, mint akik szétestek. Egyszerűen nem működik. Ők sem értették, hogy mi történik velük, és akkor én megkérdeztem, hogy mit végeztetek, milyen okkult dolgot, bármit, rejki, nem tudom, milyen meditációt, és hát a persze elmondták, hogy miben vettek részt, akkor szentgyónás következik, utána pedig a lelki gyakorlat elindult, és nagyon mélyen tudtak imádkozni. A felszínen jól működtek emberileg, de lementek egy bizonyos mélységig, ez a szemlélődő imádság, ott pedig már megkötözöttek voltak, ott úgy nem tudtak imádkozni, nem is értették, hogy mi történik velük, ott mint aki lebénult. A szentgyónás után pedig elkezdtek imádkozni. Ilyen több tapasztalatom van is erről, hogy valaki nem tud imádkozni. De voltak arra is példák, amikor más kontextusban is, ugyancsak lelki gyakorlatokon, amikor volt lelki gyakorlat, ott közösségben, és azt éreztem, hogy olyan ellenállás van mindenkiben, egyszerűen nem működik. És akkor mondom, édes Istenem, mi lehet itt, mi történik velük, úgy kezdtem el magamban imádkozni, hogy Uram, segíts, hogy mi az, amit másképp kellene, és akkor jött a gondolat, hogy megkérdezzem, hogy végeztek-e valamilyen, akármilyen okkult dolgot. És gyakorlatilag végeztek, utána mindenki elvégezte a szentgyónást, és utána egy többnapos lelki gyakorlatról van szó, beindult a lelki gyakorlat, és utána pedig nagyon szépen működött, és nagyon szép gyümölcsei lesznek. Ezek csak példák arra, hogy amikor valaki megkötözöttségben szenved, és persze ezt nem lehet mindig megmagyarázni, mert a pszichológia is beszél belső ellenállásra, egyfajta megkötözöttségről, amikor valaki lebénul, ez lehet valamilyen gyermekkori, vagy bármilyen seb is, tehát a világi, a pszichológia is, az empirikus tudomány is ír le hasonló dolgokat, de amikor én erről papról beszélek, akkor kifejezetten én azzal a résszel foglalkozom, amikor valaki az Istennel való kapcsolatában bénul le valamilyen szinten. Van sok más pszichológiai dolog is, az más kategória, azzal is foglalkozni kell, de én legfőképpen ezzel szeretnék. De valaki például a Szent Jónással kapcsolatban, hogy egyszerűen szó szerint lebénul. Persze lehet mondani azt, hogy emberileg is, hogy most fél, vagy hogy elmondani, vagy szégyellős. Sok mindent lehet mondani. Nagyon sokféle emberrel találkoztam már, de a megkötözöttségnél az ember szószoros értelemben lebénul, vagy egyszerűen nem lehet feloldozni, mert akkor, mint aki kiesik önmagából, teljesen megváltozik, maga sem ért, hogy mi történik vele, de egyszerűen valami eltorzul és megváltozik. És Jézus beszél, hogy a betegségnek a lelkéről. És amikor imádkozunk, sokszor nem tudjuk, hogy mi történik. Ezért mondja Szent Ignác, hogy van a jó és a rossz lélek. A jó lélek egyértelmű a Szent Lélek, az Istennek a lelke. A rossz lélek, azt mondja Szent Ignác, ebben benne van a mi sebzettségünk, úgynevezett pszichológiai okok, most már úgy mondanánk, a világnak a külső zaja, a kísértése, minden, ami a világból jön, azok a tendenciák, amikkel a világ bombáz bennünket, és benne van a gonosz. Hogy ez a három milyen arányban van, azt írja Szent Ignác, ezt nem lehet, mert nem is kell szétválogatni. Mindig azt kell nézni, hogy mi az a lélek, ami most rám hat, nevezzem is, megfogalmazzam meg, és utána pedig parancsoljak, vagy mondjak nemet ennek a léleknek. De ami elvisz az Istentől, az mindenképpen ezt nevezi Szent Ignác a rossz léleknek. Ezért nem használjuk csak a sátánt, vagy valami mást, hanem a rossz lélek. Ez több dologból tevődik össze, ami az elvisz az Istentől, az rossz lélek. És akkor lehet imádkozni így, hogy például betegség lelke távozz tőlem, vagy irítség lelke, gőgnek a lelke, tisztátalanságnak a lelke, ellene mondok neked, vagy Jézus szent lelked által szabadíts meg engem. Van, amikor egy úgymond mandátumot küldök, amikor ezt a lelket úgymond előzöm magamtól, és hangsúlyozom, hogy nem csak gonoszról van szó, több mindenből tevődik össze, de ellene mondok neki, mert az Istentől elbízt. És a szent lelket az Isten pedig kérem, Jézus, mint szabadítót, hogy szabadítson meg azért, hogy felszabaduljak. Ez lehet például a Szent Jónás előtt, imádság előtt, a megtérésnél. Sok helyen lebénulhatunk, a gonosz is meg akar akadályozni, hogy megtérjünk, ezért átélhetünk bénaságot, és ilyenkor nem kétségbe esni kell, hanem imádkozni kell, és kérni a jó lelket, a szent lelket, hogy szabadítsa meg a rossz lélektől, és a megkötözöttség megszűnjé, és amikor ez megszűnik, szabadon tudjam dicsőíteni az Isten, mint ez az evangéliumban hallott asszony is tette. Amikor megszabadult, ő is, meg a többiek is dicsőítették az Istent.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyéri Római Katolikus Egyházközség plébánosa elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!